Tarlós István főpolgármester, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje az Inforádió arénájának vendége. Azt mondta a beszélgetés elején, hogy sűrű lesz a hétvége, de még egy rendkívüli közgyűlést is összehívott arra az időre Patkányügyben. Ennek mi értelme van?
Hát mi is ezt kérdezzük, és akkor összerakom ezt a történetet, mert ez is egy tipikus történet, ugye itt az ellenzéki jelöltek úgy egészében egész furcsák, majd a végén azért, mert nem csak Karácsony úrról szeretnék beszélni, hanem ha már szóba kerültek, akkor emlékezzünk meg a többiekről is egy kicsit, de Patkányügy. A Patkány írtás kérdésében lejárt egy szerződés egy céggel, és újat kellett kötni. Kiírtak egy tendert, és oda került az illetékes bizottsághoz a dolog, mert ez nem közgyűlési kompetencia. A fővárosi közgyűlés belső rendje értelmében ennek a lebonyolítása, kiírása, az erről való döntés az egy bizottság kompetenciája. Történetesen egy olyan bizottságé, amelyiknek Karácsony polgármester úr is a tagja, ő kérezkedett be oda. Más kérdés, hogy azt hiszem 83 ülése volt ennek a bizottságnak a ciklusban, és ezek közül azt hiszem 68-ról hiányzott, de pekére azon pont ott volt, amikor a Patkány tenderekről döntöttek. Ott Karácsony Gergely polgármester úr kérdés nélkül a Bábolna ellen szavazott, és amellett a cég mellett, amelyiknek a bizottság odaadta ezt a munkát. Utána megijedt, és azt mondta, hogy őt félrevezették, nem tudom hogyan, mert a hivatal csak elétette a tendereket és a referenciákat. A félrevezetés azért se volt érthető, mert az őt támogató párt, a szocialista párt képviselője, aki egyben a bizottság elnöke, nem azonos módon szavazott Karácsonnyal ennél a szavazásnál. Ez benne van a meghívó anyagában, mert ezt a közgyűlést végül is alaki okokból össze kellett hívnom. De Karácsony úr azt találta ki, hogy őt félrevezették, és azok a referenciák, amiket benyújtottak, ezek bizony hamisak, ez csalás. Továbbá közveszély esete forog fenn a patkányok miatt.
Ez két külön kérdés. Hamisak a referenciák és a közveszély. Valamelyik igaz ebből?
Én mindjárt ki fog derülni, nem leszek túl terjengős. Karácsony úr feljelentést is tett, egyébként visszatérve a hármas metró ügyére, ugyanabban az ügyben, csak persze Karácsony úr közgyűlésekre járt, Gyénémet Erzsébet már a tavalyi évben feljelentést tett, amit a rendőrség kivizsgált, és bűncselekmény hiányában okafogyottként meg is szüntette a nyomozást, tehát ha egymással beszéltek volna, akkor lehet, hogy Karácsony úr jobban tájékozódott volna, és nem látott volna annyi fantáziát ebbe az akadémiai székfoglalóba, amit itt elég elrontott tegnap meg tegnap előtt. Visszatérve a Patkány ügyre, Karácsony úr feljelentést tett a rendőrségem, hogy ezek a referenciák hamisak. És bár tegnap reggel már köztudott volt, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást, mert bebizonyosodott, hogy Karácsony úr vagy tévedett, vagy valótlanságokat állított, mert bizony megállapították, hogy ezek a referenciák valósak és igazak, ahogy ezt egyébként a miskolci jegyző is írásban megerősítette. Aztán ott van a közveszély okozás. Magammal hoztam az országos tiszti főorvos nem olyan régi, szeptember 30-i hivatalos tájékoztatását, aláírással, pecséttel, ahol kijelenti, és azzal zárja a levelét, hogy bizony itt nincsen közveszély patkányok ügyében, semmiféle közveszély nincsen, az írtást intenzíven kell folytatni, de közegészségi járványveszély nincs.
Akkor minek a közgyűlés szombaton?
Mert Karácsony úr, ja, még egy adalék van ám, hogy ráadásul az a közigazgatási per, amire hivatkozik, és azt mondja, hogy alátámasztja a referenciák hamisságát. Ez olyannyira nem igaz, hogy a közigazgatási bíróság és a közbeszerzési döntőbizottság között zajló pernek a fővárosi önkormányzat nem is részese, nem is aktora. A szerződést a közigazgatási bíróság nem semmisítette meg, a referenciákat nem minősítette hamisnak, nem is foglalkozott vele, mert nem részese, nem érintett fél a főváros ebben a perben. De a döntőbizottságot is kizárólag eljárási jogi hibák miatt nem azt mondom, hogy elmarasztalta, de ezeket kéri rajta számon.
Mi lesz szombaton? Oda megy az egész közgyűlés, ahelyett, hogy kampányolna?
Ezt szeretném megkérdezni, hogy azon kívül, hogy Karácsony megint háromszoros valótlanságot állított itt is önöknél tegnap, ezen kívül senki nem érti, hogy mire hívták össze a testületi ülést. A testület nem vesz, vagy az önkormányzat nem részese a pernek. A szerződést nem semmisítették meg, a referenciákról a rendőrség kivizsgálta és megállapította, hogy valósak és igazak. Az országos tiszti főorvos pedig írt, hogy hamisak, nem igazak a közegészségügyi járványveszélyről szóló fenyegetések. Ha nagyon akarnám, Karácsonyt föl lehetne jelenteni közveszéllyel való fenyegetésért, amit én biztosan nem fogok megtenni. És mindezek tudatában mégis ragaszkodik egy, volt olyan szocialista polgármester, aki alá se írta ezt a közgyűlési kezdeményezést egyébként, csak megjegyzem.
Oda fog menni a jegyző, meg egy polgármester.
Még egyszer mondom, mindezek ismeretében ragaszkodik egy rendkívüli közgyűléshez, ahol nem tudom mire, nem tudom milyen határozatot akar hozni, ez csak valami politikai kamu lehet megint, egy olyan testülettel, amelyiknek vasárnap lejár a mandátuma.
Ön nem lesz ott?
Én még nem döntöttem el, de sok értelme nincsen. Ez a testület valószínűleg határozott képtelen lesz. Ennek semmi más értelme nem lenne ennek a közgyűlésnek, mint hogy oda hívnak ellenzékhez bekötött sajtót, és azok értelmetlen kérdéseket tennének föl, amikre nagyon egyszerű válaszolni egyébként, mert csak azt a három pontot kell elmondani, nem részese az önkormányzat, a rendőrség megállapította, hogy nem igaz, hogy a referenciák hamisak, a tisztiorvos meg megállapította, hogy nincs közveszély, ellenben azt a céget akarja támadni, amelyiket a városvezetés ugyan nem szavazta meg, de ő megszavazta.
Mi a programja a következő 5 évre, ha ön lesz a főpolgármester, mondjuk a közösségi közlekedéssel, azon túl, hogy nem lesz benne ingyenes diákbérlet?
Hát nem csak az ingyenes diákbérlettel van szó, én odaadtam egy papírt most önnek. Ez a levél, ezt Karácsony Gergely nem tudni, hogy honnan szerezve a címeket, tömegesen küldi a nyugdíjasoknak, ahol azt állítja, hogy én a kórházakat zokszó nélkül már-már örömmel felajánlottam a kormánynak 2012-ben, és ezt nem tudom, hogy kapcsolódik ide, de a nyugdíjasoknak ígér évi 20 000 forint támogatást. Na most, ha az ingyenes közlekedéshez ezt hozzáadja, akkor ez 13 és 18 milliárd forint közötti terhelést jelent a működési költségvetésnek, ami most nullszaldós, és nem termelhet veszteséget. Tehát ez legalább akkora ostobaság és olyan félrevezető, mint Horváth Csaba 2010-es ingyenes közlekedése. Tehát ez a dolog így néz ki. És akkor az alapkérdése az volt, hogy...
Közösségi közlekedés. Mi a következő terv?
Hát ha jól emlékszem, akkor 9 év alatt egyetlen egyszer emeltünk 7%-ot a viteldíjakon. Volt olyan év, a korábbiak, ez ha elosztja 9-el, akkor ugye 0,1%, és azt hiszem, hogy az utóbbi 6 évben semmit nem emeltünk rajta. A BKV 2011 óta működési hitelt nem vett fel, az üzemi eredménye évek óta pozitív, és az államit meghaladó béremeléseket tudtunk biztosítani a BKV dolgozóknak.
Mondjuk muszáj volt, mert nagy a munkahelye.
Mondom, az államit meghaladó. Ennyit arról, hogy a város működése nem stabil, csak példaként. A BKV-nak a járműcseréit folytatjuk, a villamos és a troli tenderek már folyamatban vannak, nem sokára megtörténik ez az autóbuszoknál is. Az autóbuszok átlag életkora 2010-ben 17 vagy 18 év volt, 24 éves buszok is voltak, ma 11 év az autók átlagos életkora, és ha jól tudom, akkor a 92%-uk, de most nem tudom, hogy 82 vagy 92, minden számot én sem tudok fejből, alacsony padlós. A járműcseréket folytatjuk, be is fejezzük a következő ciklus során. Ugye a BKV-nak 975 saját busza van, plusz a három szolgáltató, az összesen 1300-1400 közötti busz jelent. A BKV saját buszállományának több mint a 60%-át lecseréltük már. Ezt az akciót tehát folytatjuk a BKV-nál. Az elektronikus jegyrendszer az valóban egy elfuserált projektünk, a 170 közül az egyetlen. Ezt én sose tagadtam, és ha visszaemlékszik rá, én nem azt csinálom, hogy azt mondom, hogy az általam aláírt szerződésért is más a felelős, hanem annak ellenére, hogy ezt a szerződést a BKK kötötte, és a közgyűlés nem is látta, azt mondtam, hogy a politikai felelősség ezért is az enyém. A jogi talán nem, mert amit nem én kötöttem, meg nem is láttam, azért nem, de ennek a politikai felelősségét is elvállaltam.
De
nem
ezt most, már a belügyminisztérium
nem csinálja. Most két év, nem a belügyminisztérium csinálja, hanem a belügyminisztérium támogatásával a főváros. És most ott tartunk, hogy az elektronikus jegyrendszer bevezetésénél túl vagyunk a harmadik lépcsőn, ma már a hálózat teljes hosszán minden viszonylaton telefonnal vásárolhatók a napi egy, heti egy havi bérlet, méghozzá úgy, hogy érvényes a Volánra és a Mávra is. És 2020 közepére belügyminisztérium meg fogja erősíteni ezt az információt, hatályba lép az elektronikus jegyrendszernek az a formája, ami idő alapú. Az elszámolásokat a korábbi német kivitelezővel folytatja a BKK, vagy meg tudnak egyezni, vagy egy polgári peres eljárás keretében egy-két-három év múlva kiderül, hogy hogy egyeznek meg egymással, de a projekt jövő év során úgy működni fog, és úgy olyan formában megvalósul, hogy sokkal szélesebb spektrumon lesz érvényes, mint az eredeti terv volt, mert ahogy az előbb említettem, a Volánra és a Mávra is érvényes lesz. Tehát már részlegesen érvényes is. Tehát ez az elektronikus jegyrendszerről, ez a járműcseréről. A közlekedésben, a tömegközlekedésben a BKK sorsa, ami kétséges, hát majd vasárnap eldől, hogy kinek a dolga lesz ezt az egészet folytatni.
A BKK-t már régóta meg akarja szüntetni.
Igen, igen, megszüntetni nem tudjuk, mert amíg a BKK és a német cég közt nem zárul le a per, ha per lesz, addig nem tudunk hozzányúlni. De mindenképpen egy nagyságrenden, és én helyesen használom a fogalmat, ez egy tízes osztót jelent, illetve másik esetben szorzót jelentene, tehát tízes. Egy nagyságrendel kisebb cégnek kell lennie, amelyik az általam eredetileg elképzelt funkciót tölti be, tehát megrendel, hogy ellenőrizni ő fog-e, vagy a hivatal, ezt még nem tudom, és a közlekedési projektek lebonyolításában vesz részt. Tehát dióhéjban összefoglalható, ez várható a közlekedésben. A budapesti mobilitási tervet elfogadtuk a biciklisek véleményével, az autóklub véleményével. Ebben 57 intézkedési tervünk van közlekedéssel kapcsolatban, amit most képtelenség felsorolni, de benne szerepel a kerékpáros közlekedés nagyszabású fejlesztése, egyetértve a kerékpáros klubbal, 10%-ra akarom emelni a kerékpárosok részvételét a közösség arányaiban, a közösségi, pontosabban a városi közlekedésen belül, de hozzáteszem, hogy komplex egészként kell kezelni a budapesti közlekedést, autósok, kerékpárosok, közösségi közlekedők, tehát villamos, metró, autóbusz, trolibusz, és a gyalogosok is. Még valamiről a közlekedés kapcsán említést kell tenni, és ez a behajtási díj, amit egyesek dugódíjnak neveztek, és ugye itt akkor a másik résztvevőről, vagy jelöltről, Puzsé Róbertről is kell néhány szót szólnom, akit én kedvelek, a maga szakmájában egy kiváló jópofa ember, de a rendszer működéséről láthatólag halvány segéd fogalma nincsen. Hát egy jópofa dolog ez a sétáló Budapest program, de egyrészt egy főpolgármester nem döntet erről egy személyben, mert a forrás biztosításokhoz a közgyűlés jóváhagyása kell. Ugyanez igaz egyébként Karácsony ingyenes ígéreteire is, mert közgyűlési jóváhagyás nélkül nem képzelhető el, és ez a rengeteg éterbe kiáltott ígéret, ez túl azon, hogy egy csomónak jogi akadálya van, de pénzügyileg is csak akkor lebonyolítható, hogyha a közgyűlés ehhez jóváhagyást ad, amire nem kevesebbre lenne szükség, mint az elkezdett, beindított vagy folyamatban levő projektek némelyikének a leállítása, tehát ez matematika. Megint azt kell mondjam, hogy racionálisan nézve és a rendszert ismerve itt elképesztő butaságok hangoznak el. Hát ez van a sétáló Budapestnél is, hogy ott azért vannak előfeltételek, nem mi loptuk el Puzsé Róbert jelölt úr programjából ezt a másképp nevezzük ugyan belváros autómentesítésének, hanem ez már 2010 óta terítéken van, de be kellett hozzá fejezni a 4-es metrót, amit mégiscsak 4 év munkával tudtunk befejezni. Nem volt az készen, hiszen akkor nem kellett volna 4 évig dolgozni rajta. Be kell fejezni a 3-as metró teljes felújítását. Még sokkal több őrzött P+R parkoló kell, elsősorban a külső területeken a legforgalmasabb közlekedési csomópont, tömegközlekedési csomópontok mellett, például metroállomások mellett. Tehát ezek mind-mind a feltételek biztosításához tartoznak ahhoz, hogy autómentes belváros lehessen csinálni. Az nem megy ukmukfuk egyik óráról a másikra. Kihasítani nagy pénzeket meg nem lehet rá, mert ismétlem, akkor folyamatban levő kényszerítő fontosságú projekteket le kellene állítani, és a közgyűlés jóváhagyását meg kellene szerezni, ami azért nem fog simán menni, ha meg anélkül kötelezettséget vállal, és egy-két ilyet meglép, akkor elviszik a rendőrök, mert annak megint tényállása van, szóval a rendszer működését azért ismerni kell ahhoz, hogy valaki össze-vissza beszélhessen. Tehát még egy fontos dolog van a belváros autómentesítéséhez, és ez a behajtási díj kérdése, és a behajtási díjhoz tartozik az előbb elmondottakon túl, hogy egyelőre a magyar parlamentnek hatályban van egy törvénye, ami konkrétan tiltja a behajtási díj bevezetését. Amíg ez hatályban van, addig erről nem lehet beszélni. Mi előkészítettük egyébként. Két verzió készen van, különböző övezeti határokkal, díjtételekkel, rajtunk nem fog múlni ennek a bevezetése. Nem ördögtől való dolog egyébként, ha elő van készítve. Az embereknek kapniuk kell ahhoz valamit, hogy valamiért hajlandóak legyenek fizetni. Itt olyan problémák is vannak, ám csak a részletekben van az ördög elrejtve. Ezeket nem lehet utcasarki handabandázosakkal elfedni, csak addig, amíg valaki oda nem kerül, hogy tényleg meg kell oldani a problémát. Tehát akik a belső övezeten belül laknak, azoknak se lehet azt mondani, hogy ti nem vehettek autót, vagy ha van autótok, akkor nem használhatjátok, vagy csak akkor, ha fizettek érte, azért, hogy hazamentek. Aztán azzal is foglalkozni kell, hogy mi legyen azzal a családdal, amelyiknek mondjuk két autója van, akkor egyik után mondjuk nem fizet, a másik után fizessen, ha igen, akkor mennyit. Szóval rengeteg ilyen problémát kell megoldani, ezért azt mondom, ha a törvényi lehetősége meg lesz, és azok a műszaki feltételek mind rendelkezésre állnak, amik nem egy-két éves munka volt, a 3-as metró felújítása, és akkor kell egy társadalmi vitát rendezni arról, hogy melyik változatot helyezzük folyamatban. Ennek a legkorábbi időpontját én 2023-ban látom reálisnak, azért mondom bátran ezt az időpontot, mert a 3-as metró infrastruktúra felújítás befejezési határideje 22 vége.
Egységes budapesti parkolásnak látja a realitását, neki megy ennek?
Nézze, én nagyon régóta ezt akarom. Erről is mindenféle elképesztő meséket hallok, főleg az utóbbi hetekben, akkor aztán végképp. De ha már a jelöltekről beszélünk, én 2017-ben is szerettem volna egységesíteni. Formálisan a kerületek szintjén lehet azt mondani, hogy egységes, csak nem működik egységesen. De hadd kérdezzem meg, hogy az zuglói polgármester akkor miért nem állt mellém? Miért követelte 2017. augusztus 12-én vagy 17-én egy igen pikírt és tőle szokatlanul hegyke levélbe, hogy a kerülete intézhesse a parkolást, még a főutakon is?
Ami a fővárosi, de min múlik, hogy legyen egységes? Kerületen? Államon? Mi?
Tudja, én nem akarom elvenni a kerületektől az összes pénzt, bár az egy kérdés lehet, hogy amennyiben a közösségi közlekedés büdzséje szegényes, és mindig erőfeszítéseket kell tenni, hogy ez rendben legyen, akkor egy olyan bevételnek, ami mondjuk közlekedésből származik, például a parkolási díjnak, miért nem egységesen a közösségi közlekedés büdzséjében lenne a helye? Ezt a kérdést fel lehetne tenni, de én nem is akarok idáig elmenni.
Meddig akar
elmenni? A kerületekkel az elszámolásokat pontosítani kell, mert például Zuglóból a pénzügyi helyesem, a helyettesem 2018. július óta a főutakról származó csak a bevételeket kapja meg a jelentésbe, akárhogy kéri a költségeket, nem. Ott is hazudozás megy, mert ha valaki fölcsapja a zuglói hatályos költségvetést, mínusz 300 millióval tervezték be a parkolást erre az évre, ami állítólag olyan nyereséges. A képviselőtestület Zuglóba hozott egy határozatot, június 13-ától a zuglóiaknak Zuglóban ingyenesen kellene közlekedni. Karácsony szembe megy a testülettel, és a mai napig nem hajtotta végre, hanem sarcolják a zuglóiakat. Most folynak az egyeztetések egyébként a belügyminisztériumban. Néhány polgármester és a az általam felkért Kocsis Máté közreműködésével először az elszámolásokat kell pontosítani. Tudja, most már bonyolult lett a helyzet, mert a kerületek beruháztak nem egyforma mértékben. Van kerület, ahol nagyon jól végzik ezt a munkát. Például a 12. 13. kerület, mondtam egy hideszest, egy ellenzékit. Tóth polgármester úr egyébként is rendkívül konstruktív, nem hisztériázik, lehet vele együttműködni, városvezetéssel foglalkozik, nem politizál és nem hazudozik. Tehát lehet ezt ellenzékből is jól csinálni. De van 9 kerület, ahol egyáltalán nincs fizető parkolás. Egyáltalán nincs. 9 kerületben. Hasonló adottságú más kerületben meg van. Megkockáztatom, még egyszer hangsúlyozva, nem lehet a kerületeket egyformán kezelni, de van olyan kerület, ahol szerintem is egyszerű pénzbeszedésnek használják. Tehát itt a rendszer formálisan egységesen működik, a gyakorlatban nem. Vegye a kerületi határoló utakat, amik általában jelentős közlekedési utak. Az út egyik oldalán az egyik kerület illetékes, a másik oldalán a másik kerület. Ha most valaki leparkol szabályosan, például a Szépvölgyi úton ez konkrétan megtörtént, az egyik pártvezető, nem akarom megnézni, melyik, az hívott föl felháborodva a telefonom. Szabályosan leparkolt a Szépvölgyi út egyik oldalán, szabályosan, maga mögé nézett, ott volt egy parkolóóra az út túloldalán. Ott befizette a parkolási díjat, majd 2 héten belül kapott egy nagyon súlyos büntetést a másik kerületből, mert kiderült, hogy abba a kerületbe, amelyik oldalon megállt, úgy tekintették, hogy nem fizette be a parkolási díjat. Egy normális ember, aki leparkol, maga mögött meglát egy parkoló órát.
Abba fogja bedobni.
Annak ki kell találni, hogy ő oda nem dobhatja be, hanem kell gyalogolni a 300 métert, hogy azon az oldalon, a másik órába dobja be a parkolási díjat.
Ez mindannyiunk élménye. Meg lehet csinálni az egységeset, most hogy látja? Inkább meg lehet, vagy inkább nem lehet?
Nem tudom megmondani. Én ezt a témát nem fogom elengedni. Miniszterelnök úrral, ahogy említettem, amennyiben én maradok a helyemen, nem lehet ugye kizárni, akkor lesz egy emeldíjas beszélgetésünk. nem csak erről, másról is. Demszkivel nem sok mindenbe értek egyet, de abban feltétlenül, hogy a városnak többet kell visszakapni a közös büdzséből, mint amennyit kap. Egyébként akkor se kapott többet vissza. Demszkinek is mindig az MSZP-SZDSZ kormányokkal is veszekedése volt emiatt. Ezt én se hagyom abba, és itt miniszterelnök úrral még van megbeszélni valunk. Egyébként a 15 elfogadott pontjában a megállapodásnak szerepel a forrásmegosztás felülvizsgálata is. Tehát erre miniszterelnök úr is úgy talált, hogy vissza kell térni. Mielőtt még ezt is félre magyaráznák, mert szerkesztő úr, itt az ég világon mindent félre magyaráznak, amit elméletileg félre lehet magyarázni. Itt én nem a főváros és a kerületi forrásmegosztásról beszélek, hanem az országon belül a főváros részesedéséről egészében.
Több maradjon itt, ez magyarul azt jelenti, abból, amit itt termelnek.
Például
meg.
A személyi jövedelemadóból, hát ennek a az országnak, a GDP-jének a 37%-át Budapesten termelik meg. Itt él a magyar lakosság 18%-a. Én nekem igazán semmi bajom a vidékkel. Most is lent voltam néhány vidéki városba, ahol kiválóan működő polgármesterek vannak. Például szerintem Egerbe az ország egyik legjobb polgármestere működik. Emberileg is, erkölcsileg is mindenképpen egy rendkívül színvonalas polgármester Habis László polgármester úr, tehát nincs nekem velük bajom, de azt, hogy Budapest az őt nézze, Budapestet nem lehet úgy kezelni, mint egyet a 3200 önkormányzat közül. Akik Magyarországra látogatnak, azoknak a kétharmada célzottan Budapestre jön. Nem azért, mert itt száll le a repülőről, hanem azért, mert ide akar jönni. Ez az ország központja, minden értelemben. Itt vannak a nemzetközi elismeréseink, a végén ennyit még hadd mondjak el. És nekem ebből úgy tűnik, hogy itt az ellenzék, inkluzíva a jelöltek, elsősorban ugye a leghangosabb közülük Karácsony polgármester úr kommunikációjával szemben túl sokan jönnek szembe az autópályán. Hát Brüsszelből kaptuk meg a tavasszal Európa legjobb úti célja kitüntetést, azzal a laudációval, hogy a város legutóbbi 10 évének teljesítménye alapján. Az Economist 2 vagy 3 hete közölte, mi vagyunk Kelet-Európa legélhetőbb fővárosa, és az élhető városok világranglistáján 2010 óta 20 helyet léptünk előre. Hát nincs itt valami zavar, melyik ezek közül a szélső jobboldali, melyik jelentést csinálták Óbudán, az Árpád gimnáziumba vagy a Lendvai utcába. Ezek olyan orgánumoktól jöttek, amik elismertek, és a legrosszabb indulattal se lehet azt mondani, hogy pozitívan elfogultak lennének velünk szembe.
Köszönöm. Miről beszélünk? Tarlós István főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.